Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Több mint egy éve a közbeszéd figyelme az egészségügyre irányul. A koronavírus járvány rámutatott az ellátórendszer sérülékenységeire. Szakma és politikum egy emberként kötelezte el magát amellett, hogy a krónikus alulfinanszírozottságnak véget kell vetni. Ez azonban csak a felszín, a valóságban sebb tapaszt kapott a rendszer, amelynek a baján tovább ront az, hogy a világjárvány hazai megjelenése óta másodszor kerül sorváltásra a minisztérium élén, ami tovább növeli a bizonytalanságot. 2020. március 26-án Viktor Kosztákén lemondott a tárca éléről, de a sajtó már aznap arról beszélt, hogy valójában a kormányfő mondatta le meggondolatlan nyilatkozatai és a válság kezelésében mutatkozó hiányosságok miatt. Akkor ugye Ludovik Orbán, a Nemzetliberális Párt elnöke volt a kabinet miniszterelnöke. Múlt szerdán Vlad Voiculescut menesztették, őt bevallottan azért, mert elégedetlen volt a tevékenységével a kormányfő, Florin Kücsú. Azóta számos információ és félinformáció került napvilágra, többségük azonban tovább húzta abba a bizonyos mélységbe az Uszere Plus által delegált egészségügyi minisztert. Ezeket az információkat próbáljuk meg szétszálazni, de a járványhelyzetről és az oltáskampányról is képet adunk, ahogy arról is, hogy mikor válhat valóra a miniszterelnök által meglebegtetett június 1-jei nyitás. Lorenzovics László orvos, egészségügyi közgazdász, egyetemi oktató a Naprakész vendége. Beszélgetésünket ma 15 óra után rögzítettük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A felvezetőben párhuzamot vontam Viktor Kosztáké és Vlad Voiculescu távozása között. A velük szemben táplált elégedetlenség volt a közös kettejükben. Még más hasonlóság is volt? Volt alapja főként az utóbbival szembeni kritikáknak?
Hát azt ugye Viktor Kosztáké orvos volt, egy kicsit jobban tudta menedzselni az orvosi kérdéseket. Vlad Voiculescu, mivel nincs egészségügyi végzettsége, ezért mindig kényelmetlen helyzetbe került, ahányszor a sajtó ilyen kérdéseket szögezett neki, és próbált támaszkodni az orvos államtitkáraira, amennyire sikerült, úgy látszik, hogy nem sikerült, mihelyt nem maradt meg, és együtt távozott az államtitkárával.
Mire mutat rá Vlad Voiculescunak a kirúgása, mert tetszik, nem tetszik, kirúgásról kell beszélnünk. A központi sajtó szerint Vlad Voiculescu rövid karrierje a Florin Kücsú vezette kormányban arra engedt következtetni, hogy az egészségügyet Romániában nem az egészségügyi minisztériumból vezetik, és a járványkezeléssel kapcsolatos legfontosabb döntések sem a minisztériumban születnek meg. Azt tegyük hozzá, hogy Vlad Voiculescu nem először egészségügyi miniszter, Dacian Csolos technokrata kormányában is ő volt az egészségügyi tárca vezetője.
Igen, volt egy rövid mandátuma egy elég zaklatott időszakban, amikor végül is semmilyen döntést a kormány nem tudott átvinni a parlamenten, mivel kisebbségi kormány volt, nem is akart amúgy, és nem is tudott volna, nem is lett volna ideje. Hát tény, hogy egy ilyen járványnak, amelynek komoly társadalmi és gazdasági hatásai és mellékhatásai vannak, nem lehet a fő döntéseket meghozni csak egy minisztériumból. Egyértelműen, hogy egy csapatmunka kell legyen, és egy kompromisszum kell legyen a különböző szempontok és nézetek között, mert egyáltalán nem jók Romániának a gazdasági mutatói, és itt elsősorban az államadósági mutatói nem jók. Már az idén se indul jól a gazdaságnak a mutatói, sőt, az egészségügynek a mutatói sem jók. A biztosító pénztár már olyan deficittel indul, hogy a pénze csak októberig lesz elég, és azt is mondanám, hogyha ugye itt szó volt a krónikus alulfinanszírozásról, hát Romániában az egészségügyi állami kiadások olyan mértékben nőttek, és olyan ritmusban az elmúlt időszakban, hogy elég nehéz alulfinanszírozásról beszélni most, inkább egy alul- és felülfinanszírozási keveredésről beszélhetünk, és valójában komoly hatékonysági problémák és tartalékok vannak a rendszerben, amit már lassacskán el kellett volna kezdjen feltárni a miniszter, vagy legalábbis elkezdjen lépni ez irányban, még csak nem is beszélt róla. Persze nem könnyű a válság közepén egészségügyi átszervezésről beszélgetni, mert azonnal ellenállás vált ki az amúgy is nagyon érzékeny rendszerben.
Itt azt mondja ön, hogy kellett volna beszéljen a miniszter, az egészségügyi miniszter több dologról. Itt pont azt rótták fel neki, hogy nem kommunikált. Ugye az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban az volt, hogy úgy adtak ki egy a települések karanténozásának a megváltoztatását előíró rendeletet, hogy arról magát a legilletékesebbet, a kormányfőt sem tájékoztatták.
Hát már eleve nem indult túl jól a kormánynak a felépítése és a szervezkedése, amikor már hallottam, hogy az államtitkárok fele ugyanabból a pártból lesz, ahonnan a miniszter, és a miniszterelnök helyettes alá csatolták be a saját pártjának a minisztereit. Ez már eleve egy kicsit rövidre zárta a kommunikációt a különböző pártok és ezeknek a kormány képviselői és a többi párt és a miniszterelnök között. Ez olyan, mintha szépen felszeletelték volna a tortát, és a szeletet egy kicsit kihúzzák a tálcáról, és akkor úgy nem találkozik a többivel. Ez egy furcsaság, Romániában azért erre nem volt példa eddig, tudomásom szerint. És hát időkérdése volt, hogy ilyen problémák megjelenjenek. Én úgy látom, és úgy láttam már az elején, hogy a csapatát se választotta meg a legoptimálisabban. Már amennyire meg tudta választani a miniszter, mert lehet, hogy az államtitkár egy jó szakember az ő területén, de adminisztrációban és politikában azért nem volt tapasztalata, már pedig a szakmaiság az mindenképpen valahogy kell keveredjen a döntéshozatallal és a döntés előkészítéssel, és nem látom, hogy a brassói államtitkárasszonynak a CV-jében és az életében különösebb tapasztalat lett volna ezen a területen. Csak egy pár hónapja volt ő orvosigazgató a Fertőző Kórházban, és azelőtt gyakorlatilag nem dolgozott vezetői beosztásban, és vezetői tapasztalata nem alakult ki. Tehát, és az állami adminisztrációban és bürokráciában is azért ki kell alakuljon egy bizonyos munkamódszer. Ugye itt most a dokumentumoknak a körforgásán csámcsog a fél Románia, és egymásnak dobigálják a szöges, úgymond a nyilakat, a tüzes nyilakat, de ez is valahol egy bizonyos adminisztratív amatőrizmusra utal.
Hát beszélni fogunk ezekről a dokumentumokról is. Lorenzovics László orvos, egészségügyi közgazdász, egyetemi oktató a Naprakész vendége, de maradjunk még egy kevés ideig Vlad Vojkulescunál. A 113 nap után kirúgott egészségügyi miniszter az első sajtótájékoztatón nagyon beolvasott a rendszernek, azt mondta, az átpolitizált egészségügy teljesen működésképtelen Romániában, mindenki lop, és még a járvány áldozatainak a számát is elcsalják. Vegyük sorra, átpolitizált egészségügy, panaszkodik egy párt által kinevezett egészségügyi miniszter.
Akinek amúgy egészségügy területén se felkészültsége, se tapasztalata nincsen, tehát meg lehet vizsgálni a CV-t, egészségügyi menedzsment végzettsége nincsen, tapasztalata nincsen, és én azt is megkérdezem, hogy vezetette életében legalább 3 évet, legalább egy 10 fős szervezetet. Tehát sántít sok mindenben ez az egész ügy. Én annyit tudok mondani, hogy egy olyan országban, ahol az egészségügyben a közfinanszírozás dominál, és Romániában ez van, és nem csak Romániában, majdnem egész Európában az állami finanszírozás dominál, egyértelműen, hogy a választást nyert pártok kell meghatározzák az egészségpolitikát, és az egészségpolitikának a gyakorlatba ültetését. az egészségügy menedzsmentje és menedzselése nem elválasztható az egészségpolitikától és a közpolitikától. Tehát nem az a probléma Romániában, hogy politikai döntéshozatalnak van alárendelve az egészségügyi döntéshozatal, ez valójában így normális. A probléma a kompetencia hiánya a különböző szinteken, mert valamit lehet jól csinálni, felkészülten, vagy lehet rosszul csinálni, felkészületlenül. Tehát nem lehet elvárni egy független minisztertől például, hogy a kormány által vállalt és bejelentett stratégiát gyakorlatba ültesse, hanem az övé. Tehát ellentétben másokkal én úgy látom, hogy Romániában nem az a probléma, hogy az egészségügyben az egészségpolitika és a politikusok és a politikum gyakorlatba akarja ültetni és fel akarja vállalni ezt a területet, hanem az, hogy nem csinálja profin.
Működésképtelen a rendszer, és mindenki lop. Ez Vlad Voiculescu-nak a másik vádja. Ezzel mit lehet kezdeni?
Így. Az, hogy a rendszerben nagyon sok a diszfunkcionalitás, tehát működési problémák vannak, és hiányosságok, ez igaz. Az a kérdés, hogy ő milyen programmal jött már, amikor kinevezték miniszternek, hogy ezeket a diszfunkcionalitásikat csökkentse, mert megszüntetni nem fogja tudni egy hamar. És erről mit mondott, mit csinált, milyen tervel jött. Persze, hogy nehéz ezekről beszélni válság idején, egészségügyi válság idején, de belefutott ezekbe a problémákba ő maga is számtalan diszfunkcionalitás éppenséggel a válsághoz kötődik, és legalábbis hozzá kellett volna járuljon, hogy ezeket megszüntesse, vagy legalábbis csökkentse a mellékhatásukat. Mi a lopást illeti, hogyha egy kormányon levő politikus ilyeneket mond, ugye, akkor ezzel két dolgot, az, hogy maga tehetetlen, képtelen menedzselni a rendszert. Ne felejtsük el, hogy az egészségügyi minisztérium alá sok kórház tartozik, ahol a legnagyobb költségvetések vannak, tehát logikailag, ahol a legtöbb pénz van, ugye idézőjelben ott lopnak a legtöbbet, hát azt meg ő kell menedzselje. Az a kérdésem, hogy milyen profi menedzsmentet nevezett ki, vagy próbált kinevezni, vagy egyáltalán juttatott vezető pozícióba a saját kórházaiba, ne beszéljünk a többi kórházról, és a válasz az, hogy minimális elmozdulás volt, ami a vezetőket illeti, nagyon sok vezető ugyanott maradt, és akiket kinevezett, azoknak egy része nagyon megkérdőjelezendő, nem az, hogy becsületese, hanem az, hogy profi-e. Ha pedig neki tudomásról van, ugyanazt tudom mondani, hogy a tudomásról van különböző lopásokról, akkor megvannak a jogi eszközei, van neki egy ellenőrző bizottsága, kiküldheti a számvevőszéket, vagy akár az ügyészséget, tájékoztathatja ezekről. Tehát őszintén egy hatalmon levő párt, ha ilyeneket mond, akkor ez nem is megfelelő álláspont, romboló, nem is veszi észre, hogy a saját pártjának és a saját imidzsét is rombolja, és valójában saját magatehetetlenségéről beszél ilyenkor.
Tehát jól értem azt, hogy Vlad Voiculescu sem szakemberként, sem politikusként nem állta meg a helyét. Most nyilván veszett fejszennyele beszélni egy miniszterről, akit leváltottak, de legalább elmondhatjuk azt, hogy nem kár érte.
Hát véleményem szerint most füstbombákat dobigál, és én eddig se tartottam egy jó döntésnek, és ellentétben a biztosított pénztárnál, ahol egy sokkal megfelelőbb személy került vezetőnek, aki elkezdett csapatot építeni, a minisztériumban ez a dolog már indulásból nem jött össze, tehát jobb most, mint később.
A harmadik vádja Vlad Voiculescu leváltott egészségügyi miniszternek azt, hogy elcsalják a járvány áldozatainak a számát. Most ez kavarta a legnagyobb port, és a nyilatkozatháború, ahogy ön is említette, már is átcsapott dokumentumháborúba. Tegnap a sajtóban megjelent egy április 12-i keltezésű, tehát a miniszter leváltása előtti pecsétes dokumentum, annak a munkacsoportnak a létrehozásáról szóló rendeletről, amely a halálesetek valós számát hivatott kideríteni. Az iraton a szintén menesztett Andrián Moldován államtitkár aláírása szerepel. Florin Kücsú kormányfő, aki ügyvivőként átvette az egészségügyi tárcát, határozottan azt állítja, hogy azt nem iktatták, ami azt jelenti, hogy nincs olyan munkacsoport, ami az elhalálozások valós számát vizsgálná, ellentétben a Vlad Voiculescu pénteki kijelentésével. Túl az átlátszó füllentésen miért fontos most erről beszélni?
Őszintén az egészségügyi miniszternek ezen a területen sokkal több felelőssége van és lenne, mint hogy csak a koronavírus halott statisztikákkal háborúzzon. Én felteszem a kérdést, hogy az egyéb betegségben elhalt esetekkel miért nem beszél, ahol Románia nagyon rosszul áll, megelőzhető elhalálozásokról beszélünk, amelyek szeptember-októbertől errefele nagyon megugrottak, és ami annak köszönhető, hogy az egészségügyi minisztérium nem megfelelő döntésekkel gyakorlatilag visszafogta a kórházak működését, holott erre lehetett volna más megoldás is, lehetett volna találni más megoldást is. Ez irányban semmi nem történt, semmilyen javaslattal nem jött, tehát nem látom azt, hogy szakmailag profinált volna egyáltalán az egészségügyi rendszer szervezéséhez és alkalmazkodásához a speciális helyzethez. Másrészt, ami a statisztikákat illeti, ez egy ingományos talaj, mert ahány ország annyi definíciója van a koronavírus elhalálozásoknak, és végül is ez egy szabály, definíció, amit utána alkalmazni kell, természetesen, hogy kell egy ellenőrző mechanizmus, inkább azzal kéne foglalkozni, ne legyen annyi, nem az, hogy a különböző statisztikákkal háborúzni. Én azt szoktam mondani, és nem csak én, hanem mások is, hogy ha valaki statisztika hamisítással akar foglalkozni, hogyha ezt 3-4-5 ember már tudja, akkor az nagyon hamar kiderül. És hogyha ez úgy lett volna, ahogy a miniszter állítja, akkor ez már nagyon rég kiderült volna, főleg, hogy jelzem, pont az a kórház, amit ma felhozott példának, az az ellenzékhez tartozik idézőjelbe, tehát a bukaresti önkormányzathoz tartozik, amelyik ugye Gabriela Firá alárendeltségébe tartozott, tehát ha ez igaz lett volna, akkor már az ellenzék rég csapkodta volna az asztalt a parlamentben és a médiában, már pedig ez nem fordult elő, tehát nagyon furcsa, hogy egy kormánypárt a saját félig meddig saját maga ellen fordul, és a koalíció ellen, ez őszintén az én szempontomból nem azt mondom, hogy nem lehet hiba a statisztikákban, úgy gondolom, hogy ez egy olyan füstbomba és egy olyan fölösleges botránykeltés, ami nem jó se a koalíciónak, se a pártnak, ahonnan származik, se neki, mint szakember, idézőjelben szakember, és én úgy gondolom, hogy a lakosság mentalitásának sem jó, mert egyáltalán akkor mi derül ki ebből, hogy döntéshozók profik, vagy nem profik, vagy félretájékoztatnak. És ugye a dokumentum háború egyértelműen azt mutatja, hogy amatőr adminisztrációról beszélünk, mindegy, hogy melyik oldalon lehet mind a kettő, tehát nincsen jó véleményem az egész ingyen cirkuszról, ami most folyik.
Én nem értem akkor most azt, hogy pontosak, vagy pedig nem pontosak a hivatalos koronastatisztikák, amelyeknek a kommunikálását, amúgy tegyük hozzá, militarizálták. Mert valós adatok nélkül azért nagyon nehéz a helyzetnek megfelelő döntéseket hozni.
Olyan sok ember vesz részt ezeknek az adatoknak a feltöltésébe, hogy ha lenne egy tudatos manipulációja, az már rég kiderült volna. Az, hogy lehetnek itt-ott hibák, tévedések, igen, előfordulhat. Lehet utána nyomozni, lehet egy ellenőrzési rendszert bevezetni. Alapvetően ezt egy adminisztratív feladatként kéne megcsinálni, mint bármilyen más statisztikát. Most éppen a az infláció számolása vagy a gazdasági növekedés számolásánál pont úgy lehetnek hibák, hát akkor jön egy szakembercsapat, vizsgálja felül és számolja újra, vagy ellenőrizze le a módszertant. Nem arról van szó, hogy több ember halt meg, vagy kevesebb, mert azt lehet tudni, hanem az, hogy a halálokát minek tekintjük, a koronavírus direkt okának, vagy nem, ahol azt tudni kell, hogy a medicinában nincsen fekete és fehér. A szürkének a több árnyalata is jelen van, és sokszor a valós életben sem könnyű ezeket a dolgokat megfelelően szétválasztani. Tehát valójában nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az az, hogy ezeket a kérdéseket miért nem profin és szakszerűen menedzselik, mindegy, hogy ki van ott.
Lorenzovics László orvos, egészségügyi közgazdász, egyetemi oktató a Naprakész vendége. Ha már a haláleseteknél tartunk, amelyeknek többsége az intenzív terápiás osztályokról kerül ki, 50%-os ott a túlélési esély a koronavírus fertőzöttek esetében. Ott is van számháború már, mint az intenzív terápiás osztályon lévő ágyak tekintetében. A kormányfő bejelentése szerint az elmúlt napokban 12-vel növelték az ágyak számát. Számomra nevetséges ez a 12-es szám. Jelenleg 20 szabad hely van. Ez a szám jelent valamit, vagy nem ebből kell levonni messze menő következtetéseket?
Itt a média és a politikusok mindenfélét mondanak, kérdeznek, válaszolnak. Ugye volt az ortopédiai kórháznak a sztoria. Mai napig nem volt egyértelműen elmagyarázva, hogy miért is kellett kiüríteni az ortopédiai kórházat, és mi a helyzet a Bukarestben az ortopédiai piacon. Tájékoztatás, félretájékoztatás, manipuláció. Hát kezdjük az ortopédiai kórházzal. Nemrég renoválták a kórházat, és az egyik érdekesség ennek a kórháznak, hogy minden ágyhoz oda van húzva az oxigén vezeték, cső. Ami elég furcsa dolog az ortopédiánál, mert hogy erre ott nincs szükség. Úgy néz ki, hogy egy valaki túlbuzgóságból vagy jó üzlet miatt behúzta az oxigén mindenhol, de most éppen jól jön, és azon kívül húz intenzív ágy, tehát ez volt az oka, amire ezt a kórházat úgymond átalakították. Erről nem igazán beszélnek az emberek, hogy miért azt kellett. A második dolog az, hogy Bukarestben 12 kórházban van ortopédiai osztály, 30%-os kapacitással működnek, tehát a mostani ortopédiai betegszám beleférne 5-6 kórházba, működő kórházba, tehát nyugodtan meg lehetett volna oldani az ortopédiai esetek ellátását. A probléma az volt, hogy a döntés későn jött és agresszíven, tehát nem volt idő az eseteket időben áthelyezni. Tehát ez nem lett elmagyarázva egyértelműen, hogy ez muszáj volt ezt megtenni, és hogy ezt lehetett volna simán, gyorszervezetten csinálni. Kinek a felelőssége, kinek a hibája, valószínűleg, hogy legalább 3-5 ember rudas ebben a dologban. Ugyanilyen logikával a bukaresti kórházakat, hogyha jó alaposan megvizsgálták volna, és nem csak a bukarestieket, hanem más városban is, akkor lehetett volna azonosítani további kórházakat, ahol összevonva, átszervezve a tevékenységet, lehetett volna új helyeket felszabadítani, és nem csak olyan ágyakról beszélünk, ahol kórházak és ágyak, ahol intenzív terápia van, hanem ahol van oxigén, és ahol lehet intenzív terápia előtti, mond szubintenzív, vagy más magasabb szintű megfelelő ellátást nyújtani a szükséges betegeknek. Erről megint keveset beszélnek. Most egész pontosan a kolozsvári fertőző kórház az elmúlt egy évben, miközben dühöngött a járvány, minden ágyába odahúzták az oxigént. Tehát ezt megcsinálhatták volna máshol is, ha lett volna egy jó szervezés, egy stratégia, egy megfelelő hozzáállás. Végül is egy szervezési hiányosság és stratégia hiány és vízió, de hát megint mondom, hogy mit várjunk el, hogyha ettől a minisztertől, hogyha nem ért ehhez, és nem is tudott egy megfelelő csapatot kialakítani, akik ezeket a kérdéseket kezeljék. Igen, tényleg nevetséges ez a plusz 12 ágy, mert hogy számtalan átmeneti megoldás van. Ugye szoktuk mondani az életben, hogy a 0 és a 100 között még van 99 átmeneti megoldás. Hát ha nem lehet a 100-os intenzív ágyat, akkor egy valamilyen átmeneti megoldást találni lehetett volna. És mindenki 0 és 100-ban gondolkodik, igenben és nemben, már pedig az élet és a beteg súlyossága nem a 0 és a 100 végpontokban van, hanem több átmeneti állapotban, és arról sem vagyunk meggyőződve, hogy minden eset az intenzív terápián tényleg annyira súlyos, hogy lélegeztetőgépen lehet, hogy van közöttük közepesen súlyos, tehát még az is van, ugye, hogy a lélegeztetőgépek és oxigén hozzáférés más osztályokon, például a sürgősségi részeken is van, ott is vannak még esetek, kapacitások, ott is van túlterheltség. Én úgy látom, hogy ha nincs egy kicsi rendszerismeret, se kicsi menedzsment képesség, hogy egyeztessenek a különböző megyék kórházigazgatóival, akkor persze a megoldások se születnek meg. Egyértelműen, hogy Romániának vannak erőforrásai, ezek nincsenek a megfelelő módon menedzselve.
Menjünk tovább a számokkal. Immunizálási kampány időről időre dicsekszik ezzel valaki, hogy mennyire jól halad. Ön hogyan értékeli Facebook oldalán? Pontos elemzéseket tesz közzé, segítsen a számok közé nézni.
Hát van egy jelenség, amire többszögből lehet ránézni, és attól függően, hogy ki beszél, mindenki csak a maga szempontjából nézi a helyzetet. És hát az egyik kérdés az, hogy hány adag oltást adtak be. Ugye független attól, hogy ez első, második. Hát Románia az Európai Unióban az utolsó helyeken kullog egy jó start után. És ez tény. A miniszterelnök azt mondja, hogy nem, mert másodikok, negyedikek vagyunk. Igen, mert ő azt nézi, hogy hány ember kapta be mind a két dózist. Csak hogy itt két dolog van. Az oltás kapacitás, azt úgy nézzük, hogy hány dózist adtak be, ez a képesség a rendszernek, és itt Románia már nem áll jól. És az oltás stratégia az, amelyik meghatározza, hogy hány ember van beoltva, és Románia itt rugalmatlanul ragaszkodott a kezdeti 3 hét az egyik oltóanyag, 4 hét a másik, míg más országok stratégiát váltottak, azt mondták, hogy inkább oltsunk be több embert, kezdetben egy dózissal, és megnyújtották a lehetséges legnagyobbra a két oltás közötti időt. És ezzel azt nyerték el, hogy igaz, hogy nem 100% védettséggel, de sokkal több embert immunizáltak be. Tehát és még van egy dolog, hogy más ország igyekezett az idős és rizikós kategóriákat beoltani, 65 plusz, és Románia itt sem áll jól, sőt, úgy néz ki, hogy le se jelenti az Európai Járványügyi Intézetnek ezeket a számokat, annyira nem áll jól, mert a hátsó kapun nagyon sok fiatal és középkorú hozzájutott az oltáshoz az első időszakban, most már ilyen gondok se lesznek lassacskán. Tehát a válasz finom vegyes, most javult az oltási sebesség, számtalan probléma volt, úgy látom, hogy európai szinten, nem világszinten nézzük, mert máshol azért nincs annyi ember beoltva, mert nincs vakcina. Európai Unió szinten Románia középtávon nem teljesített rövid távon jól teljesített, mert akkor a rendszer még aránylag banális volt, és ne felejtsük el, hogy akkor intézményes szintű oltás történt, tehát az összes kórházi alkalmazó, tehát nem a platformon keresztül ment a programálással, hanem intézményi listák születtek, és azt könnyű volt menedzselni. Ahogy egy kicsit a rendszer komplexebb lett, rögtön elvágták a fonalat, és sajnos Románia hozta a szokásos formáját, tehát a gyenge formáját.
Még egy kérdést engedjen meg. Izraelben eltörölték hétvégétől a szabadtéri maszkviselés kötelezettségét, Olaszország mától megnyitotta az iskolákat, Svájcban a hétvégétől szintén enyhítettek a korlátozásokon, Franciaország jövő héten nyit, nálunk június 1-ére tervezik a nyitást. Mekkora ennek a realitás alapja?
Ez egy döntés, egy politikai döntés, amit felvállal vagy nem egy kormány, vagy egy miniszterelnök. A számok segíthetik vagy nem az ilyenfajta döntést. A Romániának jók a számai. Sőt, meglepően kicsi volt a harmadik hullám, és 3 hete csökkenésben vagyunk. Ma is csökkenés volt számottevő, nem vasárnaphoz viszonyítjuk a hétfőt, hanem a múlt hétfőhöz, és múlt hétfőhöz képest megint 24%-es is volt. Tehát úgy néz ki, hogy ez tartós lesz. Igen, valós és akár szakmailag megalapozott lehet egy nyitás, hogy ez fokozatos lesz, vagy egyből lesz, vagy már május 1-től bizonyos enyhítések lesznek. Ez egy felvállalt döntés kell legyen, a számok segíthetik. Nagyon jó a tesztpozitivitás arány Romániában. Például Romániában ugye múlt héten teszteknek 10,7%-a volt, 10,8%-os volt pozitív. Magyarországon ugye ez a szám nem volt ennyire előnyös, csak 13%. Magyarország már elkezdte a nyitást, Románia még nem. Tehát lehetne, én úgy gondolom, hogy nem csak lehetne, hanem kell is. Ennek a sebessége az tárgyalandó. Nagyon fontos lenne, hogy a lakosságban tudatosuljon az, hogy a járványtól akkor szabadulunk meg, hogyha be van oltva a megfelelő mennyi számú személy, és ebből a szempontból Románia nem áll túl jól, és nem is túl rózsás a helyzet, ami az emberek hozzáállását illeti az oltóanyaghoz, mihelyt már szabadon lehet oltani, és ez nem látszik, és az emberek nem, sajnos nem mérik fel objektíven az oltás halogatásának a rizikóját, ellentétben azzal, hogy mekkora rizikója van, hogy rossz helyen megyek át az úton, vagy nem beengedett sebességgel vezetek, vagy akár elmegyek társaságba, annélkül belegyek oltva, és nem vigyázok az egészségemre. Tehát csak visszajutunk a társadalom hozzáállásához és a kommunikációhoz, a kormány kommunikációhoz, amivel ezt lehet befolyásolni, és itt se teljesített túl jól a kormány, úgy néz ki.
Tehát a nyitást illetően nem csak a politikumnak, hanem a közösségnek, a társadalomnak is óriási a felelőssége. Lorenzovics László orvos egészségügyi közgazdásznak, egyetemi oktatónak köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és segített szétszálazni az egészségügyi miniszter körüli botránynak a kuszasságait, illetve segített a járványügyi számok mögé nézni.
Szívesen, viszont hallásra.
Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Rákóczi Kinga kolléganőm jön a legfrissebb hírekkel, én pedig holnap a 17 órai híradó után friss napra készsel. Legyen szép estéjük, Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.